Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mától újra lehet szépkártyával hideg élelmiszert vásárolni, hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium. A rendelkezés 2026. április 30-áig hatályos. A szabályozás értelmében szinte minden olyan üzlet csatlakozhat, amely rendelkezik élelmiszer kiskereskedelmi tevékenységi körrel, ide tartoznak az országos hálózatok, valamint azok a boltok, amelyek korábban is elfogadták a szépkártyát. Az ár is csökkentett termékek között még több húsvéle, tejtermék, zöldség és gyümölcs lett olcsóbb mától, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Zsigó Róbert. Az intézkedés körébe tartozik az alma, körte, szilva, szőlő, paradicsom, fejes káposzta, vöröshagyma, zöld paprika, valamint a sajtkrém és a kenhető sajt, a marha fehér pecsenye, marha felsál, sertésmájas, sertésmájkrém, illetve a bébi étel, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. A rendeletmódosítás értelmében viszont mától a félkemény sajtok kikerültek a korlátozás alól, így például a trapista, a gouda és az emmentál is. A háború és a német recesszió gyengíti az ipart, az exportot és a beruházásokat, a szigorú monetáris politika negatív növekedési hatásokkal jár, ismertette a nemzetgazdasági miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának ülésén. Ezért a kormány feladata, hogy a fiskális politikán keresztül ösztönözze a gazdaságot a fogyasztás élénkítésével, mondta el Nagy Márton. Ebben a helyzetben a kormány anticiklikus politikával tudja a gazdaságot felpörgetni, a reálbérek növekedésén keresztül a fogyasztás élénkítésével, azonban hosszabb távon a beruházás vezérelt növekedés a cél. A belső kereslet növelésével pedig a hazai vállalkozók működésének is támaszt adnak, tette hozzá. Nagy Márton szerint ennek a fiskális politikának az az ára, hogy a GDP arányos költségvetési hiányt mind idén, mind jövőre 5%-ra kellett emelni, azonban ez még az a szint, amikor nem indul uniós túlzott deficit eljárás az országgal szemben. Az idei az Európai Unió elszigetelődésének éve volt, a közösség már nem szereplője a világpolitikának, és ebből a partvonalon kívülre szorultságból érthető meg minden brüsszeli frusztráció Magyarországgal szemben, közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés Külügyi Bizottságának meghallgatásán. Szijjártó Péter leszögezte, Brüsszel tehát már nem szereplője a világpolitikának, ez lett az átideologizált illúziókra és politikai elfogultságra épülő külpolitika eredménye. Ma az Unió egy háborúpárti, migrációpárti és genderpárti külpolitikai stratégiát hajt végre, és ezzel teljes egészében elszigeteli magát, közölte. Ahhoz, hogy a magyar miniszterelnök valamit tegyen, nincs szüksége engedélyre Berlinből, ezeknek az időknek már jó néhány évtizede vége, jelentette ki a tárcvezető az Igazság órája című online műsorban. Szijjártó Péter így reagált a német kancellár Friedrich Merz nyilatkozatára, amely szerint Orbán Viktor európai felhatalmazás nélkül utazott Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz. Szijjártó Péter leszögezte, a kormány csak a nemzeti érdeket követi és szuverén külpolitikát folytat, márpedig szavai szerint a nemzeti érdek azt kívánja, hogy folyamatosan kapcsolatban legyenek a mindössze néhány száz kilométerre lévő Oroszországgal, amely a világ legnagyobb országa és egyben nukleáris szuperhatalom. Magyarország minden támogatást megad a Nyugat-Balkán békéjének stabilitásának biztosítása érdekében, és ennek keretében a kormány ösztöndíj megállapodást írt alá Bosznia-Hercegovinával is, ami segítheti az ország fejlődését, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, amikor fogadta Bosznia-Hercegovina civil ügyekért felelős miniszterét. Dubravka Boszniakkal tehát ösztöndíj megállapodást írtak alá, amelynek értelmében évi 50 hallgatót fogadnak hazánk egyetemein az országból. A november nem volt könnyű, de mindent teljesítettek, amit ígértek, írt a Facebook oldalán reggel a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, a három gyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, kidolgozták a 14. havi nyugdíj részleteit, bővítették a fix 3%-os otthonstart programot, kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattak Washingtonban, majd Moszkvában, az orosz-ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a december sem lesz könnyebb. Mint írta, Amerikában és Oroszországban letárgyalták, amit kellett, de a brüsszeliek megint ütemet tévesztettek. Az amerikai-orosz megállapodás közelettével a brüsszeli háborús terv új sebességi fokozatba kapcsolt szerinte. A miniszterelnök hozzátette, miközben a béke karnyújtásnyira van, Brüsszel tovább szankcionálna az orosz gázt és olajat, és finanszírozná tovább a háborút. Végül az időjárásról. Holnap is borult lesz az ég, párás, néhol tartósan ködös a levegő, időszakosan szemerkélő eső előfordulhat, szitálás is lehet. A szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban 3-4, napközben 5-6 fok körül alakul, keleten felszakadozhat a felhőzet. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13:30-től várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
Megjelent az új ember november 30-ai száma. A tartalomból. Várom-e Istent az életembe? Beszélgetés Deák Hedvig domonkos nővérrel advent kezdetén. A gondviselés útját csodáljuk. Erdő Péter bíboros prímás a 120 éves Szent István bazilikáról. Egyetlen szeretet jel sem vészel. A katolikus karitás zarándoklata Sárospatakra. Szolgálat a lélek erejével. Lektorokat és akolitusokat avattak Egerben. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária Tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás. Ezzel a címmel minden héten hétfőn 16 óra 5 perctől új műsorral jelentkezünk. Műsorunk ismétlése pedig szerdánként 21 óra 30 perctől lesz. Köszönt Önöket a műsor szerkesztő riportere, Sinkovics Andrea. Műsorunkban a figyelem középpontjába kívánjuk állítani az embert, mint Isten teremtményét, akire a lélek és a test egységeként tekintünk. Bemutatjuk az Egri Főegyház megye nevelési oktatási intézményeiben folyó munka mellett a régiónkat érintő társadalomkutatási eredményeket is. Ezáltal perspektívát nyújtunk a fiataloknak a tovább tanulásra, a kutatás iránti vágy kialakulására. Továbbá a szerzetes rendi fenntartásban működő oktatási intézmények jó gyakorlatait is példaként állítjuk hallgatóink elé. Műsorunk által segíteni szeretnénk a fiatalok lelki nevelését, az evangélium örömének az átadását. Szent Gellért püspök nem csak nevelője, hanem példaképe is volt Szent Imre hercegnek. Ezt szem előtt tartva példás életű pedagógusokat és lelkipásztorokat is megszólaltatunk, mert nevelni legkönnyebben hiteles példával lehet. Az ökumené jegyében pedig a testvéregyházak nevelési és oktatási tevékenységére is kitekintünk. 14. Leó pápa rajzoljuk meg a remény új térképeit címmel közzétett új apostoli levelében kiemeli, hogy a család a nevelés elsődleges helye. Ezért a családra, mint a gyermekek testi-lelki nevelésének bölcsőjére is szeretnénk ráirányítani a figyelmet. Ez tehát a Remény hírnökei, Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás című műsorunknak a tematikája. Kérjük, tartsanak velünk hétfőnként 16 óra 5 perckor. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A Remény hírnökei. Értékünk az ember.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Lóczi Tamás atyát, az Egri Főegyház megyei katolikus iskolai főhatóság elnökét. Új műsorral jelentkezik a Szent István Rádió, a Remény hírnökei címet adtuk annak a műsornak, amelyben igyekszünk az egyházmegye nevelési oktatási intézményeit, életét bemutatni a kedves hallgatóknak, és ebből az alkalomból először Tamás atyát hívtuk meg ide a stúdióba, hogy egy kicsit átfogó képet nyújtsunk a kedves rádió hallgatóknak arról, hogy itt az Egri Főegyház megyében milyen nevelési oktatási élet folyik. Kezdjük akkor egy történelmi áttekintéssel. Nem volt mindig ennyi iskolája, egyházi iskolája sem az országnak, sem az Egri Főegyház megyének. Ha visszatekintünk a rendszerváltás előtti évekre, akkor mi volt jellemző az egyházi oktatásra Magyarországon?
Pont úgy akartam kezdeni, hogy illetve hát volt a háború előtt, nyilván az államosítás előtt még több volt, de természetesen ebben a kontextusban, ahogyan a kérdés feltevésre került, természetesen ez egy nagy változás volt, egy nagy lehetőség. A rendszerváltás után megnyíló törvényi lehetőség adta azt, hogy újra egyházi iskolákban gondolkodhattak a helyi közösségek és az egyház megyék is. Értelemszerűen először azokon a helyeken merült fel ez az ötlet, amelyek történelmileg hordozták ezt a múltat. Tehát én is emlékszem Jászberényiként, hogy mindig is zárdának emlegették a ma Nagy Boldogasszony iskolát, akkor Gyetvai János általános iskolát, tehát még a 40 év sem tudta így kiütni a köztudatból azt, hogy ezek valóban egyházi iskolák voltak. És akkor őket nevezhetjük mondjuk így az első generációs katolikus iskoláknak. Ők a 90-es éveknek az elején, közepén kerültek a Egri Főegyházmegye fenntartásába. Értemszerűen még Seregi István érsek úrnak a döntése alapján. És aztán, ha megnézzük az életkorát, ugye a alapítási dátumait a katolikus iskoláinknak, akkor találunk egy ilyen újabb csúcsot, ez pedig a 2000-es éveket követően, nagyjából egy olyan 12-15 évvel ezelőtti időszakban, amikor is egy újabb törvény adta lehetőség, még jobban megkönnyítette, egyszerűbbé tette ezeknek az iskoláknak a fenntartásba vételét, illetve egy olyan igény is jelentkezett az első generációs iskoláknak a jó tapasztalata alapján, hogy jelentkeztek közösségek, családok, egyházközségek, plébánosok, hogy szívesen látnák a településen az egyházi köznevelésnek a jelenlétét. És hát nem utolsó sorban pedig érsek úrnak, Ternyák Csaba érsek úrnak az a koncepciója, amelyben ő tudatosan akarta kiépíteni azt a köznevelési palettát, amelyben valaki hát óvodától, ma már ugye az egyetemig katolikus oktatási intézményben nevelkedhet.
Igen, tehát ez az óvodától egyetemig itt az Egri Főegyházmegyében megvan, és akkor, ahogy fogalmaztál te is, tehát vannak olyan iskolák, amiket ugye átvett az Egri Egyházmegye, Egri Főegyházmegye. Ilyenkor ez az átvétel hogyan szokott zajlani, tehát az oktatási intézmény önkormányzat keresi meg az egyházmegyét, vagy fordítva, mi ennek a folyamata?
Igen, mindig a helyi közösségnek a kezdeményezésére történik mindez. Talán mondhatom azt, hogy a legideálisabb az, amikor az adott iskola vezetősége, szülői háttere, tantestülete és az egyházközség közösen fogalmazza meg ezt a dolgot, mondjuk a plébánossal való előzetes puhatolózás nyomán. Talán ez a leggyakoribb, így mondhatjuk, hiszen ennek is van már egy kifort formája, nyilván érdeklődnek a települések a másik településen lévő intézmény esetében, hogy hogyan is történt mindez, és erre a megkeresésre reagál aztán érsek úr, elsősorban egy stratégiai döntéssel, abban a tekintetben, hogy belevágja az egyházmegye ebbe a folyamatba, elindítja, elfogadja ezt a felkérést. Ha igen, akkor pedig elindul egy jogáltal is jól körülhatárolt dátumokkal, időhatárokkal szabdalt folyamat, amelynek talán a leglátványosabb része, vagy ami legjobban érzékelhető az emberek részéről, az amikor szavazásra kerül sor, a helyi iskola tanulóinak a szülei, a családok szavaznak konkrétan arról, hogy szeretnék-e, hiszen olyan nem fordulhat elő, hogy mondjuk a döntéshozók valahol szeretnék a fenntartóváltást, de a pont az odajáró iskolásoknak a családjai nem. Tehát ilyen dologban nem lehet beleszaladni. Sőt, nyugodtan elmondhatjuk azt is, hogy érsek úrnak az a koncepciója, hogy messze a törvény által adott lehetőség fölött, amely 50%-ot jelentene csak szavazatban, ő azért 80-90%-os támogatottság mellett szereti átvenni az intézményeket, tehát hogy tényleg érezhető legyen az a légkörben, a levegőben, hogy itt valódi igényről van szó, és egy tényleg egy igazi elköteleződésről ebbe az irányba.
Az Egri Főegyházmegye részéről ilyenkor milyen igények merülnek fel egy-egy átvett iskola kapcsán? Tehát úgymond van-e arra elvárás, hogy mikortól, vagy mik azok a kritériumok, hogy majd tényleg valóban egyházi iskola legyen, hogy ne csak a nevében legyen benne? Tehát, hogy vannak-e ilyen kritériumok, amiknek idézőjelben meg kell felelni átvételkor?
Hát maga ugye az egy egyházivá válása egy iskolának úgy eléggé nehezen megfogható, főleg így időbe bele szorítva, hiszen azt mondhatjuk, hogy egész élete folyamán egy intézmény maga is tanulja, hogy mit is jelent az, hogy ő katolikussá vált, illetve hát a tagok is reményénk szerint, személy szerint egyre mélyebb elköteleződéssel vannak a Jóisten felé és egyházuk felé. Az első lépések azok, hogy úgy mondjam, nem olyan nagyon nehezen teljesíthetők, természetesen van egy pedagógiai programban való változás, van egy küldetésnyilatkozat, amely ezt az értékrendet beemeli az iskának a legfontosabb alapdokumentumaiba, de ennél talán sokkal fontosabb a lelkekben, a szívekben való tudatosítás, hogy itt valóban nem csak egy tábla csere történik, hanem egy folyamat indul el. Nagyon szeretem azt, hogy érsek úr meghívásként értelmezi sok esetben az iskolák átvételét, tehát úgy értelmezi, hogy teljesen tisztában vagyunk a valósággal, azzal, hogy van jó pár olyan család, aki már eddig is istenhívő, templomba járó volt, és gyakorlatilag ugyanezt a lelkiséget hordozta az állami vagy a tankerületi múltban is. De van jó pár olyan család, akinek ez így hirtelen soknak tűnik, vagy erősnek, vagy ismeretlennek. És ugyanakkor mi mindenkit szeretnénk szolgálni, az egész közösséget, és ezért nagyon jó ez a meghívás jelleg, az, hogy a katolikus iskola az lehetőség szerint nem vesz el semmit egy adott intézménynek a felépített értékrendjéből, hozzáteszem zárójelben, amennyiben az nyilván összeegyeztethető a keresztény értékrenddel, de hát ez az esetek többségében így van, hiszen nagyon szép hagyományokat építenek ki az iskolák maguk között, viszont egy többletet kínál föl, és amikor ezt úgy meghallják a helyi közösségek, akkor érdemes úgy látni az arcukon egyik oldalon a megkönnyebbülést, hogy nem egy megugorhatatlan elvárást tesznek ránk, és ugyanakkor pedig azt a készséget, hogy itt valakik nem elvenni jöttek tőlünk, hanem adni szeretnének valamit.
Minden településnek van egy papja, van egy plébánosa. Ők mennyire vannak jelen, mennyire kell, hogy jelen legyenek az egyházmegye szerint az iskolának az életében?
Természetesen a helyi plébános az megkerülhetetlen személy ebben a folyamatban. Nem csak azért, mert nehezen is képzelhető el egy településen úgy egy intézmény, hogy közben nincs kapcsolatban a plébánossal, hanem azért is, mert neki kulcs szerepe lesz az új iskola életében, hiszen az ő felelőssége az, hogy a keresztény nevelést, akár a hitoktatást, akár pedig a tanórán kívüli lelkiség átadását, programokat, tanévmenetét átlássa, koordinálja, erre koncepciója legyen, felkínálja az adott iskolának azt a tudását, azt a elköteleződését, amelyet be akarunk emelni az iskola életébe. Így mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag az igazgató a nevelőtestülettel és a családokkal együtt a lelkipásztorral karöltve alakítja ki az új iskolának így a légkörét.
Köztudott, hogy az Egri Főegyházmegye jelentős iskola fenntartó. Jelenleg hány intézménye van az Egri Főegyházmegyének, óvoda, iskola? Ugye így tudjuk, hogy valamelyik összekapcsolt intézmény.
Igen, pontosan erre akartam én is utalni, hogy most mondhatom azt, hogy 56 köznevelési intézménnyel rendelkezünk, de tudjuk, hogy ezeknek nagy része egy komplex intézmény, tehát amelyek tagiskolával, vagy tagóvodával, vagy kollégiummal rendelkeznek. Nem beszélve arról, hogy van az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek is egy gyakorló iskolája, amely jogilag az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem fenntartásában működik, de nyilván részét képezi ennek a katolikus családnak. Talán az, ami jobban megfogható számokba, hogyha az ember azt mondja, hogy 30 óvoda van ezek között, és ahogy majd ezeket a számokat összeadjuk, nyilván több jön ki, mint 56, hiszen most külön számolom a intézménytípusokat, 45 általános iskola áll rendelkezésünkre, 11 gimnázium, 7 technikum, 2 szakképző, 8 művészeti oktatást végző iskola, 6 kollégium, azért ezek elek reprezentatív számok, és hogy még egyszer mondtam, ezek kombinálódnak egymással.
Igen, és akkor ez több 10 000 diákot jelent, illetve pedagógust is.
Igen, hát ez talán olyan 20 000 körüli diák létszámot jelent, és egy közel 2 000 fős pedagógus, illetve a pedagógiai munkát közvetlenül segítő technikai dolgozó munkatárs jelenlétét jelenti ez.
Az Egri Főegyház megye nevelési oktatási küldetéséről Lóci Tamás atyával, az Egri Főegyház megyei katolikus iskolák főhatósága elnökével beszélgetünk. Korábbi riportok alkalmával is jártam az egyházi iskolákat, mindig fogalmazhatok úgy, hogy problémaként merült az fel a hitoktatók részéről, hogy a gyerekeket vasárnap el tudják-e hívni, meg tudják-e hívni szentmisére, ott vannak-e a gyerekek a vasárnapi szentmisén. Ugye tudjuk azt, hogy úgymond hát kötelezővé lehet-e tenni a szentmisén való részvételt, ez is egy jó kérdés lenne, mert az lenne a lényeg, hogy ez belülről fakadjon mindenkinek, hogy jó az Isten közelében lenni, de te, mint az EKIF elnöke papként, hogy látod ezt a kérdést, hogy mi az, amire lehet úgymond kötelezni?
Igen, hát a lelkiismereti szabadság az mindenképpen egy olyan dolog, amelyet semmilyen körülmények között nem szabad befolyásolni valaki esetében. Ez már a meghívás jellegből is adódott, amit mondtam az egész átviteli folyamatban. Talán én úgy mondanám, hogy azért az továbbra is a helyi plébános és a plébánia elsődleges küldetése, hogy a településen lakó, ott élő, ott tanuló, dolgozó állampolgárokat úgy tudja megszólítani, hogy az vonzó legyen a templom, a szentmise, a liturgia irányába. És ehhez pedig segítséget tud adni a katolikus iskola. Abban tud segítséget adni, hogy amikor valakinek az életében, egy család életében, akár csak a gyermekük révén, de ugye az iskola nem csak a gyerekeknek rendez programot, hanem a szülőknek is. Tehát megjelenik a katolikus oktatás nevelés hittanórában, áhítatokban, lelki gyakorlatokban, akkor ez nyilván egy olyan lehetőséget ad valakinek az Istennel való megismerkedéssel, az egyházával való megismerkedéssel, ami már önmagában érdeklődést kelt a templom, az intézmény felé. Aztán nagyon jó dolog az, hogy a katolikus intézményeink a helyi lelkipásztorral közösen szervezik legtöbbször a lelki gyakorlatokat, tehát a lelki gyakorlatok helyszíneként már használja az iskola például a templomot. Sok helyen osztálymiseként is. Az iskola miséknek is tanévnyitó, tanévzáró, természetesen a helyi templom tud helyet adni. Ez az épület, ez a közösség, ami a helyi plébánia, a helyi templom, innentől kezdve részévé válik a család életének, nem lesz ismeretlen, így innentől kezdve már nem is tűnik olyan nehéznek az a lépés. Persze tudjuk nagyon jól, hogy ezt mindenkinek egyénileg kell meghoznia.
Nyilván, hogy ennyi egyházi intézménye, köznevelési intézménye van az Egri Egyházmegyének, ez egy nagyon jó missziós terep, de úgy gondolom, hogy akkor nem csak a diákok felé, hanem a szülők felé is.
Ahogy már eddig is úgy belecsempésztem a mondatokba, ezt még emlékszem, annak én igazgató koromban rögzült nagyon jól a fejembe, hogy a küldetésünk az soha nem csak a diák felé irányul, vagy soha nem csak a tantestület irányába, hanem mindig család, szülők, nevelőtestület és a ránk bízott diák. Persze vannak hangsúlyátolódások, egy tanár értekezleten elsősorban a nevelőtestület irányában célzunk meg dolgokat, egy tanúrán a diákok irányába, de mindig látni kell az adott személyek mögött azt a komplex rendszert, amelynek ők részesei. És ha az egyiket befolyásolom, ha az egyikre tudok jó hatást gyakorolni, akkor ez általában a többire is kihatással van. Hát nem nehéz elképzelni, hogy egy tanúságtevő hívő tanár, hát az magával tudja hozni az érte lelkesedő, rá tekintéllyel, tisztelettel felnéző diákokat is a hitben. Segíteni tudja, támogatni tudja. Vagy ha egy család érzékeli, hogy az iskola az odafigyel rá, programot szervez neki, érte van, vagy a plébánia bevonja őt az életébe, akkor ez hatással van a gyerekre és a tanára is egyaránt.
Igen, és ahogy már így említettük, hogy ugye több olyan iskola van az egyházmegyében, amiket átvettek a közelmúltban, és most hirtelen a karcagi példa jut eszembe, hogy ott például 10 éve vették át, és ennek volt nemrég egy ünnepsége, hogy ez is nagyon fontos, úgy látom az Egri egyházmegyében, vagy az oktatási intézményekben, hogy úgymond megünnepeljék, hogy ez ünnep, hogy egyházi fenntartásba került egy-egy iskola, és például ebben az esetben is a karcaginál ugye iskola kápolnát szenteltek.
Igen, hát hál' Istennek már olyan sok jubileumunk van, hogy miközben a helyi közösség az természetesen minden évben fontos, hogy megünnepelje az adott évfordulót, addig érsek úr már természetszerűleg nem tud mindenkinek minden évfordulóján jelen lenni. Azt láttam, hogy az új átvételeknél nagyon fontosnak tartja az első tanítókon való megjelenést, mint egy felütésként, hogy egy új családtag érkezett közénk, hogy az odafigyelés az legfelsőbb szintről megnyilvánul, és a fogadtatás, és utána pedig leginkább a 10, illetve a 25 éves jubileumok azok, amelyek kimondottam, a legfelsőbb jelenlétre adnak okot, de természetesen az összes többit mindenki meg tudja a maga szintjén méltóan ünnepelni, hiszen elsősorban a helyiek teszik az ünnepet olyanná, amilyen.
Igen, és ebben az évben a Remény Szent Évében legyetek a remény zarándokai mottót fogalmazta meg az érsek úr a tanév mottójául. Erre mennyire van rálátásod, hogy az iskolák ezt milyen módon valósítják meg?
Ahogy a hármasság megvan a küldetésben, a család, a nevelőtestület és a diákság irányába, én úgy gondolom, hogy egy másik szinten ennek a hármasságnak meg kellene egy iskola életében is, hogy a világegyház nagy eseményeire is odafigyeljen, az egyház megyének a nagy eseményeire, és nyilván a helyi település, helyi plébánia eseményeire. Erről a legnagyobb feldobott labdák ugye az évfordulók, mondjuk ha egy templomunknak van egy évfordulója, vagy búcsúünnepe, vagy bármi, akkor az természetes, hogy egy helyi közösségnek fontos lesz. Most, amikor egy szent évhez érkezünk el, egyenesen a Szent Atyától kapunk meghívást, és jelmondatot a szent évre, akkor ez azt hiszem nem maradhat el egy egyszerű, vagy bármelyik katolikus intézmény életében sem, és ezért kaptuk érsek úrtól ebben az évben gyakorlatilag a világegyház mottóját, egyházmegyei mottónknak is, de emlékszünk, hogy volt olyan év, amelynél az egyházmegyei szint domborodott ki, például az Egri Bazilikának a felújítása után a Venite Adoremus Dominum, ez a mi bazilikánk feliratánt szimbolizálta, és hát arra hívott meg, hogy akár Egerbe zarándokoljanak el az iskolák, akár a saját templomukban érezzék az odavaló kötődést.
Az Egri Főegyházmegye nevelési oktatási életéről Lóci Tamás atyával, az Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága elnökével beszélgettünk.
A Remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Idén Ötvös András érseki tanácsos tiszteletbeli kanonok vehette át a Pirker díjat, melyet az Egri Főegyházmegye alapított 2020-ban. Az elismerés november 23-án Ternyák Csaba egri érsek adta át a díjazottaknak. Ötvös András 1950. január 16-án született Gyöngyöstarjánban. 1975-ben szentelték pappá. Látását elvesztette, így nyugállományba került, de lelkipásztori szolgálatát azóta is töretlen hittel és búzgósággal végzi. Műsorunkban András atya mesél életéről.
Négy kápláni helye volt, gyakorlatilag minden kápláni helyen egy-egy évig teljesített szolgálatot. Mezőkövesd, Jézus szíve plébánián, Jászárok szálláson, Kunszentmártonban és Polgáron is. Polgáron két évig volt
ott
kaplán.
Két évig voltam.
Ki lehetne emelni a szolgálati helyek közül valami olyan maradandó emléket, ami így kíséri András atya élet?
Hát az jó kérdés mindig. Lesz-e majd alkalom arra, hogy végiggondolni az életet? Azt akkor az élet úgy hozta, hogy nekem lett. Végig gondoltam, tehát olyan szempontból is, hogy melyik helyemet azt mondta volna, hogy nem kellett volna. Azt mondtam, hogy egyiket se kellett volna kihagyni. Attól eltekintve, hogy az én helyezéseim az nem sikertörténet. Rendkívüli is volt benne, ott a központban, ott látják az egész egyházmegyének a helyzetét, ott látják a problémákat, és ott azokat meg kell oldani. Kivel kell megoldani, akire úgy gondolják, hogy azzal meg lehet oldani. Minden helyemen tanultam olyat, ami jó. Persze, hogyha máshogy helyeznek, ott is tanulhattam volna, de az nem történt meg.
Ossza meg ezeket, András atya, velünk, hogy mit tanult az egyes helyeken?
Mezőkövesdre nem lehetett abban az időben úgy kilépni a plébániáról, hogy két-három nővére ne találkozzon, olyan sokan voltak. Mondjuk az egy óriási volt, hogy olyan emberekkel találkozott, akikkel, ha nem ott vagyok, nem találkozom. Egy-egy találkozás az nem csak az, hogy önmagában jó, hanem az alapján elindul az ember, és akkor az abból a találkozásból más helyzetben jó gondolata támad, vagy megoldási próbálkozás. Nyugodtan lehettem Mezőkövesden is, nyugodtan lehettem Árokszálláson, lehettem volna tovább is, még Kunszentmártonban, mind a maguk a települések óriási szempontú gazdagság, még érdekességet adott. Templomba is jártak, meg emberek, ez nem volt probléma. Hát ott kezdődik az a probléma, hogy voltak ezek az öreg papok, egészen más világban voltak, semmi gond nincs az ő világukkal, meg én is egy másik világban éltem. Nem nagyon érdekelt az ő világuk, ez nem javalja, hogy hosszú ideig legyen valaki egy helyen. Nem volt ebből veszekedés, meg ilyesmet. Én azt merem állítani, hogy az én elképzelésem, egy szót nem mondtam soha, hogy az nem úgy van, vagy nem sót.
Ilyen szempontból ad egy óriási szabadságot, amikor már plébános lesz valaki.
Alkalmazkodni kell, persze. Az engedelmesség azt követelik az ember, ami le van írva, nekem mindenkinek kéne engedelmeskedni. A probléma ott volt, hogy egyéni tévedésnek, vagy hóbortnak annak kellett volna engedelmeskedni. Hát abban meg az ember úgy volt, hogy nem titkuszolt az ember, de azért, amikor úgy gondolta, akkor csak áthágta az ember az elképzelését. No, de ezek a helyek jó helyek voltak. Sokan azt mondták volna, hogy ott maradni, mert tényleg jó helyek azok voltak. Régi időben még óriási helyek voltak. De azt mondom, hogy egyiket se szabad lett volna kihagyni, mindenütt tanultam.
És utána 80-tól 84-ig Tiszaőrsre került András atya, ahol már plébános volt.
Tehát sorban jöttek, ahogy ürültek még a helyek, még öregedtek a kápránok, aki éppen oda jutott, azt helyezték önállónak. De hogyha valaki azt mondta idősebb korában, hogy én szívesen leszek káplán, mert nekem jobb káplánnak lenni, mint akármilyen helyen plebánosnak, akkor ott hagyják. És Iszajos az annyira le volt romolva, hogy nem kellett a soron következőknek. Azt akkor kineveztek oda plebánosnak. A falu menőhely volt, a Tiszajos is, mert Eszterházy építette a templomot, tehát püspöki birtok volt, még a Eger püspökség volt. Mikor érsekség lett, akkor a püspöki birtokat felosztották a utód egyházmegyék között, tehát Kassa meg Szatmár. És Tiszaőrs a kassai káptalannak jutott, és az is jeles hely volt, mert a kassai káptalan gazdálkodott, de olyan hát nagyvonalúan, hogy hát az őrsieknek az nagyon megérte. Tehát az is nagy hely volt a régi időben. Akkor meg már nem volt nagy hely, mert a térszesítéssel az alföldi falvak azok leromlottak. Elhanyagolva látszott a régi dicsőség, de elhanyagolva. Két legcsúfobb épület volt a 34-es főút mentén, jobb oldalon a templom, bal oldalon meg a plébánia. Na, azt akkor tettek, ó, mondom, hát ez nagyon jó, pont nekem való. Azt akkor elkezdtem ügyködni. Hát olyan gaz volt a plébánián, hogy bementem ott, most valahogy meg kell kezdeni az írtást. Nagyanyám volt lent, azt kerestek. Aztán anyám nem találtak meg. Hát a bozótban voltam, ott írtottam a bozótot, azt nem találtak meg. Olyan elhagyatott özé volt, azt szépen sikerült. Oda mentem, tavaszra már látszott ott, hogy valaki lakik. Mikor arra kerültem, jött valami turisták, még nem messze volt a vendéglő, azt megálltak a buszosok, azt akkor bejöttek, azt mondták, lakik itt valaki? Hát akkor már ott laktunk, mert én még ott álltam a oszlop mögött, hogy mondom, tényleg még lakik valaki. Azt észrevették, hogy tényleg lakik valaki. Na, de azt igyekeztem.
De nem csak az épületet, meg a környezetet hozta rendbe András atya, hanem közösséget is épített.
A környezetet, igen. De az volt egy elképzelésem. És ez vonatkozik a későbbiekre is. Hogy addig szabad vezetőnek lenni, ameddig, amit kell csinálni, akkor nem az, hogy csináljátok, hanem gyerünk, hogy csináljuk. Ez csak abnál is ott van a templomban. Ha van szék, azt ellögdösik, mert hát miért lögnék el. De az első lépés az, hogy a plebánt oda tegye, azt akkor kétszer, háromszor, vagy tízszer, vagy rendszeresen utána azt esetleg akad, aki azt mondja, hogy most már ő is helyre teszi. A plebániát saját kezűleg, amit hát az ember meg tud saját kezdek csinálni, úgy kezdtem el kitakarítani. A templomot, ott már voltak segítségek, mert az is borzasztó állapotban volt, ott is csináltam én is, meg hát volt, mikor kellett segítség. Ez volt a kétkezi munka, amit akinek családi háza van, vagy a házkörnyék, annak kellett betartani. Ez a jelszó volt nálam, hogyha apámnak a portát neki kell rendbe tartani, mert az az övé, akkor a plébános, jó, nem az övé, azt tudja, hogy őt elhelyezhetik bármelyik pillanatban, de akkor is neki kell rendbe tenni, ami kétkezi munkában volt.
Az segítség, ő felelőssége az, hogy rend legyen.
Nos, amikor az ember már ezt nem tudja megcsinálni, akkor már ne vállaljon önállóságot. A kísértés meg volt számomra, mikor már itthon voltam. Elment a helyben lakó plébános, és én rögtön elkezdtem a templomba vakon működni, és akkor látták, hogy azért meg tud csinálni sok mindent, meg minden, és azt mondták, hogy vállaljam el a plébániát, mert úgyis megcsinálom. De levállaltam, mert még most sem vagyunk abban az állapotban, hogy vakon kell vállalni egy plébániát, akkor még az végképp nem voltunk még ott. Na most persze az embernek meg kell találni, hogy azért mégis működjön papként, hát erre nekem meg volt a segítségem. Még most is működhetek, ez úgy szépen úgy összeállt.
András atya, egy pillanatra menjünk vissza Tiszaőrsre. Azért ott 4 év plébánosság. Beszéltünk arról, hogy a pap felelőssége az, hogy a környezetet rendbe tegye, a plébániát rendbe tegye, De közösséget sikerült építeni? Az embereket sikerült közelebb hozni az egyházhoz, meg a jó Istenhez?
Elindult valami. Hogy mi lett volna, látványosabb lett volna, azt nem tudom. De ott kellett kezdeni, hogy hát el kellett kezdeni a hitoktatást. Mert nem volt.
Láttam fényképeket, András atya. Rengeteg első áldozó.
Tehát el kellett kezdeni a hiroktatást a 4 év alatt. A templomba járók, nekem azt mondta, aki elődöm volt, hogyha lesznek 50-en karácsonykor vagy húsvétkor a templomba, akkor az már nagy szám lesz. 50-en voltak már egy hónap múlva is. Amikor még karácsony, meg húsvét jött, akkor még olyan, hát még nem telt az a nagy templom, de már látszott, hogy vannak benne. Nem 50-en, hanem többen.
András atya, 1984-nél járunk, amikor jött egy nagy törés András atya életében. Mi az, ami ebből megosztható? Jött egy betegség?
Váratlan volt. Na még egyet, amit meg nem szeretném kihagyni, 82-ben kaptam egy másik plebániát filiával, tehát így lett nekem 4 helyem, Tiszaörvényt, meg Tiszaszőlőst. Tiszafürednek a részei voltak azok akkor, most is az a örvény biztos. Na az is nagyon jó volt. Tehát akkor már azért tudtam, hogy még elég fiatal vagyok, és azt a 4 helyet azt nekem el kell látni. Sőt, nem is engedtem, hogy elvegyék tőlem Tiszaigat, mert az volt a szomszéd falu. Mondtam, hogy én ellátom, mert aki rá akarták víz, az nem tudott autót vezetni. Mondom, azt csinálom, de nagyon jó volt így a 2. Őrsön laktam, még Örvény. Azt mondták az örvényiek, hogy jobban el vannak látva, mint mikor ott akadt a plébános. Megjelentem, és akkor megjelent valaki, aki akar valamit. Mert megjelent valaki, aki a jó érzést hozott a faluba. Aztán ennek lett vége, 84. január végén semmi jelt nem éreztem. Mégis nyugodtam, mert a jogosítványt kellett december tájékán hosszabbítatni. Felébredék vasárnapról, hát reggel köd van a szobában. Mondom, hát nem jó van. És ott volt, akkor mit csináltam, a köd ott volt. Irány, gyerünk Gyöngyösre, szemészetre. Karcagon volt a kórház, de ott nem volt szemészet, tehát én ide jöttem Gyöngyösre. Nem olyan nagy távolság, 100 kilométer volt különben. Azt akkor nézegetik, meg minden, azt akkor mondták, hogy hát vitamin, meg minden, injekciókúra, meg ez az amaz. Hát azt az a killódás az elment teljesen júniusig. Volt egy kis javulás közben, amikor meglátták a szememben, hogy az teljesen a retina tönkre van menve.
Fél év kellett ahhoz, hogy ezt észrevegyék.
És akkor azt mondták, hogy jó, ez visszamentem, mert akkor volt a vérmálás, az vasárnap megvolt, hétfőn már visszajöttünk Gyöngyösre, és akkor bejöttem a kórházba, ott szépen megállapították, hogy magas a cukrom. A legmagasabb volt, tehát 10 valamennyet, az elvégezték a vizsgálatokat, amiket ők akartak, és akkor irány a belgyógyászat, és ott beállították a inzulinra, azt mondták, hogy fiatal vagyok, inzulin, és akkor kész. Az 1-2-re beállt, és akkor elküldtek még Pestre is, valamikor a nyáron, akkor 84-ben, de ott megállapították, hogy nem sok mindent lehet kezdeni a szememmel. Abban az időben már jött ez a lézeres kezelés, az viszont csak annyit jelentett, hogy a retinánál a hajszárek, amik úgy az tönkre mennek. Azt szépen a lézerrel, azt nem tudom másképpen mondani, elhegesztik, és akkor nem romlik tovább. Tehát ennyi annyira rossz volt, hogy azzal már nem tudott mit kezdeni. És akkor szépen ott bevérzett augusztus végén. A kórházban adtak ilyen injekciókat. Azt akkor kijöttem, és a jobb szemem ment jobban tönkre, és akkor még a ballal láttam, sőt, még olvasni is tudtam. És akkor bementem Egerbe, október folyamán, mert valahogy úgy jöttem ki a kórházból, busszal természetesen, mert másképp. Az, hogy az érsek, Kádár érsek azt mondja, hogy akkor ő nyugdíjba tesz, és akkor 84. november 1-ével nyugdíjas vagyok. Azt akkor én még elvoltam teljesen, nem sokáig, a bal szememmel tudtam olvasni. December 7-én elmentem sétálni, mert azt mondták, hogy semmiféle munka, erőfeszítés, semmi, csak hogy megmaradjon a látásból valami, és én jártam ott azt a határt részlet, ahol én nagyon sokat voltam, az volt a mi, a TSZ-be, az a mi területünk. Ó, még sok fát megismertem, az erdőszéle is ott volt, ahol ott álltunk meg, az ebédet ott ettük meg, mindent. Most akkor 7-én elmentem, és akkor hazaérkeztem, mondom, akkor megnézem már a Népsportot, hogy mi van benne, nem tudok olvasni. Az is beérzett. Hogy irány a kórház, ott megint ott kilóttak, és akkor semmi hatás nem volt. Abban az időben, hát más volt a világ, mint most. A főorvos hívatta anyámat, ott volt látogatóban, megmondani, hogy végem van, nem fogok látni, mehetek haza is, mert mit, nem tudok vele mit csinálni. Közben azért leírattam a hugommal a valamennyi miseszöveget, hogy hát tudjak misézni, otthon csak magam.
Hatalmas akarat erő kell ehhez, és András akkor, atya.
És elkezdtem már bottal mászkálni az udvarba. Meg megszokni, hát az elején valakit kikísértem. A kapu előtt elveszítettem a irányt, pánikba estem. Mondom, ezt meg kell tanulni, hogy nem szabad pánikba esni, meg a botnak ott kell lenni a kézbe, azt akkor valamit ki lehet okoskodni. Na, megszoktam, meg magamtól csak, mert van szabályosan is lehetett volna, de már én nem akartam menni sehova. Akkor jött az alkalom, amit már említettem, 87. november 2. szombatján költözött el a helyben lakó plébános, mert öreg volt, nyugdíjba ment, és akkor csatolták Szűcsihez, és akkor azt mondta a plébános, egy évvel volt fiatalabb, mint én, tehát ismertük egymást, hogy szeretnék a templomba menni, elkezdeni misézni. Azt mondta, hogy jó, elkezdtem, és akkor ment. A szövegek olvasását azt oda kellett valaki, azt nem tudtam, de a többit azt tudtam. De nem tudtam mit kezdeni az áldoztatással. És akkor kitaláltam, hogy én nyújtom, hogy Krisztus teste, vegyék ki a kezemből. És ezt elfogadták a falusiak, meg amerre jártam, mindenütt elfogadták ezt a módszert. És akkor ezzel tudtam áldoztatni is.
Lelkileg hogy lehet feldolgozni ezt papként, hogy a Jóisten ad egy ilyen keresztet?
Hát abból következett, amit már mondtam, hogy itt a földön tudjuk a okát, mert annak idején az őszülők megették az almát, és akkor ebből következik minden. Az emberi életben ott vannak a betegségek, nem biztos, hogy mindig azt csinálja, amit szeretne. Hát ezt tudta az ember. Azt is tudtam, akárki emberfiának baja lehet, és a baját azt viselni kell, és meg kell próbálni, hogy a baj közepette hogy tud helyt állni. Jó, elment az egészség, elment már sok embernek. Na, de próbáljuk meg, hogy mit lehet csinálni. Megpróbáltam, sikerült, mondom, itt is volt a segítségek, mert a hugomnak a járna, meg utána a többi, de ő volt a fő, felolvasta nekem, mikor már megjelent a misekönyv, azokat a mise részeket, amelyik úgy gondolta, hogy kell. Azon kívül azért odafigyeltek rám azért a papok is, és a kispapok felolvastak sok mindent.
És akkor ez gyakori hallgatással, akkor ezt meg tudta jegyezni?
Abban az időben már akkor terjedt el a kazettás magnó, tehát a kazettáról olvasták fel. Én teljes rozsmát tudok végezni, misét tudok végezni, tehát az, hogy tudom követni a napokat, ünnepeket, ünnepköröket, van, amit kapásból tudok, tehát hogyha nekem azt mondják, hogy most menjek be a templomba, és mondjak misét, bármilyen jellegű misét, akkor elmegyek, és minden gondolkodás nélkül el tudok mondani egy misét. 2000 tájékán jutottam el odáig, a napi evangéliumot azt tudom fejből. Hát, elég sok evangélium részletet tudok fejből. Hát ilyen szentlecke, meg olvasmány csak pár darabban, hogyha nincs senki,
András atya, egy utolsó kérdésem van, hogy így, hogyha végig gondolja az életét, mi az, amiért hálát tud adni a Jóistennek, hogyha visszatekint erre a pár évtizedre?
Én minden nap hálát adok, hogy pap lehettem.
Kedves hallgatóink, Ötvös András érseki tanácsossal Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!